Istennek igéjét olvasom. Ma köztetek a Lukács evangéliumából, a Lukács evangéliumának pedig a 6. fejezetéből a 12. és 16. verseket olvasom, melyek így hangzanak. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni Jézus, és Istenhez imádkozva virasztotta át az éjszakát. Amikor megvirat, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek nevezett el, András, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát és Simont, akit Zélótának neveztek, Júdás, a Jakab fiát, és Júdás Iskariótest, aki árulóvá lett. Kedves testvérek, a 12 elhívása, úgy gondolom, hogy az evangéliumnak egy lényeges mozzanata. Jézus visszavonul, mielőtt meghozná ezt a döntését, egy egész éjszakára, azt láthatjuk, itt ahogy leírja Lukács, hogy beszámol erről, és majd másnap reggel mindenki számára nyilvánvalóvá lesz az ő döntése, mindenkivel megosztja ezt a döntést. Ahhoz tudnám ezt kicsit talán hasonlítani, vagy olyan érzés lehetett ez a tanítványok számára, még amikor mondjuk egy rendező kiválogatja a szereplőket az ő darabjához, hogy kik legyenek azok, akik állandó szerepet kapnak, akik nem csak feltűnnek statisztaként, úgymond, hanem ott vannak és végig kísérik az eseményeket. Ilyesmi kicsit a 12 elhívása is. Az evangéliumokban később nekik fontos szerepük lesz, és az apostolok cselekedeteiben is olvasunk az ő munkásságukról, arról, hogy hogyan alapítják meg az első gyülekezetet. Mondhatnám, hogy nekik állandó szereposztásuk van ebben. És mindig ott vannak Jézus mellett, kísérik akárhová is megy. És ebben a mai szolgálatban ennek a kiválasztásnak csupán néhány momentumát szeretném kiemelni, mint amikor az ember megállítja a képet, kicsit úgy megvizsgálni, amikor úgy és semmi nem mozdul, és mégis milyen mondani valója van a számunkra. Azt láthatjuk, hogy Lukács nem ír erről túl hosszan, de ha visszalapozunk, akkor Máté és Márk sem. Nem tudjuk azt pontosan, hogy Jézus milyen imádságot mondott, hogyan könyörgött az atyához. Nem tudjuk, hogy a tanítványok tudtak-e egyáltalán, hogy ezért vonult vissza az ő mesterük, hogy kiválaszta majd a 12 apostolt. Vagy nem tudjuk azt, hogy mit éreztek, amikor meghallották a nevüket másnap. Péter, Simon, Jakab, Tamás. Nem tudjuk, mi zajlott le bennük. Csupán 2 szömör rövid mondat van itt. Jézus elment, imádkozott, másnap reggel pedig odahívta a tanítványait, és kiválasztotta a 12-t. Kihozzuk itt már?
Nem tudom, hogy
a
nem akarom, mert lehet, hogy
oké.
Okay.
Szóval nem tudunk pontosan az eseményekről. És lehet, hogy ott van bennünk, hogy ha két mondat csupán, itt Lukácson is, akkor minek róla prédikálni? Akkor mit lehet erről mondani? És ahogy én olvastam, ahogy gondolkoztam azon, hogy mi legyen ezen a mai vasárnapon a textus, ugye az jött elém, hogy már pedig ennek nagyon is fontos és meghatározó mondani valói vannak ennek a történetnek. Azt láthatjuk benne, hogy Jézus visszavonul imádkozni, és ez önmagában nem meglepő. Többször olvashatunk róla, hogy megtette ezt, hogy elment, elvonult, hogy egyedül legyen az ő atyával, hogy közösségben legyenek, hogy beszéljen vele. Sőt, még a zsidó gondolkodásról sem idegen ez, hiszen a zsidó embernek naponta több imaórája is van. Amikor úgy illik fölmenni a jeruzsálemi templomba, illik együtt lenni, és igen, imádkozni, ezt betartani, ezt hozza a hagyomány, a tradíció. Szóval nem ez önmagában a meglepő ebben a történetben, hogy Jézus elvonul imádkozni, hanem az, hogy valami többlete van itt ennek az imádságnak. Nem, azt olvassuk, hogy nem csak egy rövid fohász erejéig áll meg, és csendesedik el, hanem éjszakázik. Az pedig nem könnyű dolog. Tudjuk azt, hogy ő igen, valóságos Isten és valóságos ember, de mint embernek szüksége van a pihenésre. Hát mi milyen nyűgösek tudunk lenni, hogyha nem fekszünk le időbe. Hát, ha még éjszakázni kell egy-egy vizsga előtt, ezt egyetemistaként mondhatom, hogy az igen megterhelő az embernek, amikor úgy nem tudja kipihenni magát. És mégis Jézus az egész éjszakáját, azt az időt, amit a pihenésre fordíthatna, odaszánja arra, hogy, hogy ott legyen az Atya előtt, hogy könyörögjön, hogy kérjen tőle a döntése előtt. Keresi az Isten akaratát, imádkozik azért, hogy az valósuljon meg. Komolyan veszi azt, hogy nem cselekszik semmit az Isten nélkül. Nem cselekszik semmit az ő Atya nélkül, hanem elmegy és imádkozik. És vele együtt van. És ugye ez számomra úgy nagyon tükröt tartott. Az Isten fia, akire azt mondjuk, hogy valóságos Isten, az kihagyhatatlannak tartja azt a mozdulatot a döntése előtt, hogy imádkozzon, hogy könyörögjön az Istenhez, hogy közösségben legyen vele. És ez azt gondolom, hogy megtanít minket arra, hogy mennyire fontos az imádság, és mekkora nagy ereje van annak. Arra ad példát nekünk, hogy igenis merjük megharcolni a döntéseinket. Úgy, hogy elkérjük az Istentől. Úgy, hogy leborulunk elé, és akár bevalljuk, hogy nem tudom magamtól bölcsen dönteni. Vagy nem akarok. Mert lehet, hogy olyan könnyen meg tudom mondani. Hát egyértelmű, csináljuk ezt. Aztán a végén kiderül, hogy mégsem jól döntöttünk. Hogy miért nem nincs bennünk az az alázat, hogy odafordulunk az Istenhez, és tőle kérjük el. Hogy miért nincs bennünk az a kitartás. Mert bizony Jézus itt a maga kitartásával, ezzel az álhatatosságával, ahogy nem kímélve magát, egy egész éjszakán keresztül ott van a hegyen egyedül, vagyis csak az Atyával, úgy gondolom, hogy ez amit ő tesz, megszégyenítő a mi számunkra. Mikor imádkozunk mi ennyit? Kérdezem én magamtól. Mikor imádkozok én ennyit? Valaki kért, vagy azért, hogy mutassa meg az Isten az ő akaratát. Hányszor vagyunk úgy az imádságainkkal, hogy legyünk túl rajta, vagy belealszunk este, még ha az ember imádkozik is. Reggel meg sietünk, mert elaludtunk, nincs időnk rá. Pedig a gyerekeknek is szoktam mondani, amikor húzzák a szájukat, hogy ők most nem imádkoznának hangosan, hogy ez egy lehetőség. És ezt nem mérjük föl benne. Egy olyan fölös muszájnak, egy plusznak, mert az Isten elvárja tőlünk, nem. Az Isten lehetőséget ad ezáltal, hogy vele beszéljünk. Hogy meg tudjuk az ő akaratát, hogy közösségben legyünk vele. Erre ad lehetőséget. És ahogy itt kiderül, nem csak nappal lehet ezt tenni, éjszaka is. Tehát nem lehet úgy kifogásokat találni igazán, hogy mikor. Bármikor lehet hozzászólni. Ugye munka közben. Akár, vagy tanulás közben, vagy vezetés közben, vagy bármit mondhatnék példának. Lehet röviden, vagy így, hosszan, könyörögve, csendességet tartva. Csak imádkozzunk végre hozzá. Csak kérjük már el tőle az életünknek a döntéseit. Keressük a vele való kapcsolatot. Jézus tehát Istennel beszélve készül azoknak az elhívására, aki később a tanúi lesznek a feltámadás után. Nem kis dolog van itt mérlegen. Kik lesznek azok, akik majd hírül adják, hogy a názáreti Jézus Krisztus nem halt meg, hanem feltámadt a sírból. Feltámasztotta őt az Isten. Kik lesznek azok, akik viszik az evangéliumot mindenki számára. Ezt a döntést harcolja itt meg az Isten fia. És valljuk be, ez egy elég fontos ima téma, úgy gondolom. Nem mindegy, hogy kik lesznek azok, hogy kikre bízza rá. És minket is indítson ez arra, hogy Isten elé vigyük a dolgainkat, a kéréseinket imádságban. Mert lehet gyakran nem tudunk mondjuk mindig ott lenni a másik mellett, akit támogatni szeretnénk. Nem tudunk mindig ott lenni a gyerek mellett, amikor dolgozatot ír, amikor vizsgázik. Amikor nyelvvizsgázik, amikor érettségizik. Nem tudunk mindig ott lenni a másik mellett, amikor beteg, amikor kórházban van, amikor valami baja van. Nem tudunk mindig ott lenni a házastársunkkal, hogy megvitassunk vele minden apró döntést. Mert két külön helyen vagyunk, mondjuk, két külön helyen dolgozunk, és akkor kell dönteni. Nem tudjuk ezt megvalósítani, de egy valamit ilyen esetekben is meg lehet tenni. Azt, hogy imádkozunk a másikért. Azt, hogy így vagyunk ott vele, közösségben. És ezt nem csak a magunk életére vonatkozva tehetjük meg, hanem amikor kérdés az, hogy mi legyen a mi gyülekezetünkkel? A hogyan tovább? Amikor úgy lehet valaki számára most már nyilvánvalóban, hogy ja igen, most már csak csőd, akkor mi lesz velünk? Akkor miből fog felépülni a gyülekezeti ház? Akkor lesz egyáltalán lelkészünk? Mikor? Hogyan? Azt mondom, testvérek, hogy ezekért is először imádságban forduljunk oda az Istenhez, és tőle kérjük el, hogy mi az ő terve. Nem csak a mi életünkkel, hanem a gyülekezetünkkel, ezzel a közösséggel. Hogy hogyan akar ő itt munkálkodni közöttünk. És hiszem, hogy választ fog adni ezekre az imádságokra. Mert ez nem csak a lelkész feladata, nem csak a presbiter feladata, nem csak a gyerekmunkás feladata, hanem mindenkié, mert együtt alkotunk egy gyülekezetet. Együtt vagyunk az Isten népe. Keressük közösen az ő akaratát. Aztán egy másik mozdulata ennek a történetnek, ahol szeretnék megállni, az, ahol Jézus elhívja a tanítványait. Érdekes, hogy a mai logikától és a mai gyakorlattól is eltérően mondjuk nem ír ki pályázatot, hogy 12 apostol állása betöltésre várjuk az önéletrajzokat, meghallgatás ekkor és ekkor. Nem így csinál. Nem mondja azt, hogy lehet jelentkezni. Pedig jó nagy tanítványi kör veszi körül. Gondoljunk csak bele, már a görög filozófusoknak is ott vannak a tanítványaik, mindig kísérik a mestert, hallgatják sorra. És nem idegen ez a zsidó rabbinizmustól sem. Ott is a rabbit, a bölcset kísérik, és azért vannak vele szoros közösségben is együtt, hogy tovább tudják majd adni a bölcsességeit, az ő tanításait. És a tanítványok is körbeveszik Jézus, nem csak 12-en, hanem ahogy megy, egyre többen csatlakoznak hozzá. De Jézus tanítványi köreit azt láthatjuk, amikor kiválasztja az apostolokat, abban különbözik a többitől, hogy nem lehet hozzá ilyen direkt módon csatlakozni. Gondoljunk csak bele a gazdag ifjú történetébe. Szeretne csatlakozni Jézushoz, ott van benne az a lelkesedés, és aztán ahogy Jézus kérdezgeti, vagy hogy mondja, hogy jó, akkor menj, add el mindenedet, és kövess engem. Végül nem követi. Ilyen önként jelentkezve nem lehet hozzá csatlakozni, hanem ő maga hívja el a tanítványait. Az eredetiben szereplő igeit azt is jelenti, hogy kiszemel magának embereket egy bizonyos célra, kiválogat. Mint amikor úgy válogatunk mondjuk a boltban úgy sok minden közül, azokat, akik a legalkalmasabbak, amelyeket mi szeretnénk. Kijelöl egy megbízásra, ezt mind jelenti ez az ige, amivel ő kiválasztja, elhívja az apostolait. Úgy az jutott erről eszembe, biztos sokan láttuk, volt Amerikában ez a háborúba hívó plakát, amiben így egy ember mutatta, hogy téged akarunk az amerikai hadseregbe. Mert Jézus ezt mondja itt neked, hogy téged akarlak, azért, hogy te légy az én bizonyságtevőm, hogy te légy az, aki elviszed máshová az evangéliumokat, titeket akarlak. Ez fogalmazódik itt meg. Igen. Elhívja őket, de egy fontos dolog még tisztázatlan, hogyha az előző példához akarok visszakapcsolódni, akkor mi is mondjuk az apostolnak a munkakörű leírása? Mi az ő feladata? Mit kell tennie? És a feladata a Jézusról szóló bizonyságtétel, annak az elmondása, amit látott és megtapasztalt. Nem kell dolgokat kitalálni, nem kell hozzátenni. Egész egyszerűen arról kell beszélni mindenkinek, azt kell világossá tenni, hogy mit éltem én meg Jézus tanítványaként, a vele való közösségben. Mit láttam, hogyan gyógyított, milyen csodákat tett. Nem arról kell beszélni, amit nem tapasztaltam meg, hanem amiről hitelesen el tudom mondani, hogy ezt cselekedte velem a hatalmas, és szent az ő neve. Arról kell beszélni, arról viszont beszélni kell, arról nem szabad hallgatni. Azt mondja itt Jézus, azzal bízza meg az apostolokat. És miért éppen 12 embert választ? Ez a szám emlékeztet. Gondoljunk csak vissza a 12 törzsre. Először meg ugye a 12 fiúra, akiről elneveztetnek a törzsek. És ennek mintájára a zsinagógában is ennyi előjárót szoktak választani. És mindegyik esetben arról van szó, hogy ezek a kiválasztottak az illető közösségben egész Izraelt jelképezik. Az egész Izraelt képviselik. És milyen érdekes, Jézus nem írástudókat, nem farizeusokat, nem válogatott jogi rabbikat válogat össze, hanem halászokat, egyszerű munkás embereket, zélótákat, vámszedőket, teljesen hétköznapi embereket. Nem az a lényeg, hogy különleges legyen, hanem hogy teljes odaadással ott legyen az Isten mellett, kövesse őt és szolgálja. És ennek mintájára azt is fontos felismernünk, hogy a gyülekezetben sem csak a lelkész dolga a bizonyságtétel, nem csak az ő dolga az ige hirdetés, nem csak az ő dolga a látogatás, nem csak az ő dolga a szolgálat. Sőt, ha tágítjuk a kört, nem csak a presbiteri. Megint nem csak azért, aki mondjuk ezért pénzt kap. Nem csak annak a dolga, hanem mindenkié. És az apostolság sem korlátozódik később erre a 12 főre, azt láthatjuk, hanem ez a kör bővülni fog. Párról is így beszélünk, mint az Isten apostola. És később egy ilyen általános szóhasználat ez. Azokra használja az új szövetség, akik egy különös feladattal bízattak meg, akik az evangéliumot hirdetik, olyan személyre, ilyenekre mondja az új szövetség, hogy apostol. És ez a mi feladatunk is. Minket is elhívott erre az Isten. Mindegy, hogy milyen tisztségben. Nem ez számít. Lehet az ember nyugdíjas, lehet diák, lehet gyárban dolgozó, lehet vezető, teljesen mindegy. A kérdés az, hogy hozzátartozom-e ahhoz a körhöz. Naponkénti kapcsolatban vagyok-e az Istennel, beszélek-e róla, hogy mit cselekedett velem. Mert a mi feladatunk is az, ebben a faluban, a családunkban, ebben a közösségben az Isten ügyét képviselni. Nem kisebb feladat az, amivel minket is meg akar bízni az Isten. És hogy hirdessük a Krisztust. És én arra bátorítok mindenkit, hogy amikor így hangzik a hívás, amikor úgy egyértelmű, hogy minket akar az Isten, hogy mi is kellünk neki, hogy nem számít, hogy milyenek vagyunk. Hogy nem kell hozzá, nem tudom hány diploma, meg nem kell öt nyelven beszélni. Hanem így, ahogy vagyunk. Azt várja, hogy szolgáljunk neki. Akkor merjük betölteni ezt a feladatot, vagy akarjuk betölteni naponként. Hogy igen, hozzátartozik ehhez a feladat betöltéshez, hogy könyörgök a gyülekezetemért, hogy könyörgöm ezért a faluért, hogy könyörgöm megtérésekért, hogy beszélek másoknak arról, hogy mit jelent számomra az én hitem, hogy miért járok én ide, hogy állandó kapcsolatban vagyok az Istennel, így imádság által, az élő Istennel. Töltsök be így a mi feladatunkat. Azt kívánom. Amen.